Ja, és Sije Gábor nevében is köszöni figyelmüket Bőti Attila. Viszont hallásra.
Műsorajánlat. Királypuccsok Magyarországon 1921-ben.
Már érvényben volt a Habsburgokra bánkozó törvény, ami kitiltotta a Habsburg dinasztiát Ausztria területéről, de Károly ezt kijátszotta, ezt a tilalmat, és vonattal érkezett át Ausztrián egészen Szombathelyre, ahol egy egészen szürreális jelenet bontakozott ki, hiszen a király este jelent meg Mikes János gróf püspöki palotájában, ahol maga a püspök sem hitte el, hogy miért kéretik le a kapuhoz, és hát kiderült, hogy a király tért vissza.
Az este a házigazda Babuth Zoltán hadtörténész, vendége Ligeti Dávid, a Veritas Történetkutatóintézet és Levéltár tudományos főmunkatársa. Gondolatébresztő beszélgetés pénteken 19 óra után a Kossuth Rádióban.
Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
Esti mese. Kedves gyerekek! A Vakarózik a király című francia mesét Básti Lajos mondja el.
Jó estét, gyerekek! Remélem, ágyban vagytok már.
Volt egyszer valamikor nagyon régen egy hatalmas ország, annak élén egy híres király. Nem attól volt híres, ahogy a trónt megszerezte, hanem attól, ahogy lekerült róla. Ezt a történetet beszélték akkor a nagyvilágban, széltében, hosszában, na de kezdjük csak az elején. Alig tették a király fejére a koronát, óriási nagy bánata minden kedvét elvette a kormányzástól. Egy csúfos betegség lepte meg. Viszketett a háta, mégpedig nem is akárhogy. Minél jobban vakarta, annál jobban viszketett. Nem tudta a kezét másra használni, örökké csak vakaródzott. A királyi jogarral is a hátát dörzsölte, sőt, még a trónszék támlájának is neki támaszkodott, és úgy csüszkölte a hátát, de sehogy sem múlt el. Jöttek az orvosok, kenők, bábaasszonyok, de bizony egyiknek se sikerült meggyógyítani a királyt. Nagy sírás, rívás támadt a palotában, mindenki a király bánatán kesergett. Egyszer valaki azt tanácsolta, hogy tegyenek közé egy hirdetést. Aki a királyt meggyógyítja betegségéből, az megkapja a fele királyságot, de akinek nem sikerül, annak karóba húzzák a fejét. A király jóvá hagyta a szöveget, és közzétették. Volt aztán öröm is, meg félelem is az országban. Minden orvos szerette volna tudományát kipróbálni a királyon, mert csábította a sok kincs a fele királyság. De féltek is a karótól, mert ha nem sikerül a bűvészkedés, bizony csúnyán fogják végezni az életüket. No, élt abban az országban egy értelmes és becsületes parasztlegény, aki még visszaemlékezett a nagyapjára, hogy egyszer hosszú ideig vele vakartatta a hátát, de hiába nem múlt el a viszketés. Aztán jött egy öregasszony, megkente tökvirág levével, hát egyszerre csak elmúlt a betegség. Még arra is emlékezett a legény, hogy ördög csalán csípésétől kapta a nagyapja a rémes viszketegséget. Nem is gondolkodott sokat, szedett egy csomó tökvirágot, kifacsarta a levét egy sötét üvegbe, és elindult a királyi palota felé. Még a kabátja ujjába is dugott valamit. Azt mondta az anyjának, hogy a biztonság kedvéért. A palota kapujában a sok díszruhás hajdú nyomban útját állt a legénynek. Hová mennél te, paraszt? Kérdik tőle. Én bizony a királyt akarnám meggyógyítani. Ide néz, te sütök! Már 99-et húztak fel, akiknek nem sikerült. Te is oda akarsz kerülni, te boldogtalan! Ne fétsék maguk az én életemet, Vigyázok én arra. Nem volt mit tenni. Beengedték a legényt. Elszomorító látványt nyújtott a boldogtalan király. Ült a trónján, bíborpalástban, és állandóan a hátát vakarták. A nagy rángatózdástól a korona mindig leesett a fejéről, és a szolgák állandóan azt keresték, hol a szekrény alatt, hol a trónszék alatt, mikor hová gurult. Felséges királyom, szólt a parasztlegény, azért jöttem, hogy a felséget hátát meggyógyítsam. Az én nagyapám is ilyen betegségben szenvedett, tudom milyen rossz az. A király csak ennyit felelt gúnyosan. Parasztot még úgysem karóztattam a héten, de hogy mégis törvényes alapja legyen az ítéletnek, oda tartotta a hátát. A legény elővette a zsebéből az üveget, és a király hátát bekenegette tökviráglevével. A király csak várt, várt, hogy mikor kell újból vakaródzni, de helyette valami hideg hűsölés járta át a testét, és egyszer csak tudomásul kellett vennie, hogy meggyógyult, a betegsége végleg elhagyta. Nagy dáridót csaptak erre, ettek, ittak, mulattak, folyt a bor mindenfelé, úgy virrattak meg táncolva, mulatva. Hanem másnap reggel aztán megjelent ám a parasztlegény a király előtt. Felséges királyom, ha nem tévedek, nekünk még van egy kis elintéznivalónk. Én kegyelmedet kigyógyítottam a bajából, de az ígért jutalmat meg nem kaptam. Elnyeszedte vette szemtelenje, így ordított a király. Mit ígértem én neked? Miből gyógyítottál ki engem? Te senkiházi, te inges gatyás. Nem volt nékem semmi bajom. A vagyonom az kellene, mi? Hé, emberek! Fogjátok meg, és húzzátok föl a bitangját! Mire a legény? Felséges uram, hiszen viszketett a háta. Viszket a tenyerem, hogy felképeljelek. Mit hazudozol itt össze-vissza? Felhúzni! A testőrök megragadták a legényt, és elcipelték. Az egyik így szólt hozzá szánakozva. Na, fiú, mi az utolsó kívánságod, mert több már nem igen lesz ebben a kutyaházi életben. Engedjétek meg, hogy még egyszer megsimogassam a király hátát. No, csak ennyi az egész? Hát ezt teljesíthetjük, azzal oda vezették a királyhoz. A fiú a kabát ujja bélésében rejtegetett egy ördög csalánt, kibogozta, előkotorázta, alányult a király palástja alá, és a csalánnal jól megkenegette. A csalán úgy csipkette a király hátát, hogy az kínjában felüvöltött. Elkezdett vakarózni, és még hétszerte jobban viszketett a háta, mint annak előtte. Ide, testőreim! Ide, szolgáim! Jaj, vakarjátok a hátam! Lett aztán nagy nyüzsgés zsongás a király körül, a legény meg úgy elinalt az űrzavarban, mint ha ott se lett volna. Nem hiányzott néki a felséges udvar eddig se, ezután se. A királyra pedig szomorú idők jöttek. Soha senki nem tudta kigyógyítani többé a betegségéből. A vagyonát is mind széthúzogatták a csalók, a szélhámosok, a haszonlesők. Vakaródzó király pedig senkinek se kellett. Végül is elkergették a trónról.
A mesének vége. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
Vakarózik a király című francia mesét Bence Ida fordításában Básti Lajos mondta el. Szerkesztette Surányi Péterné, rendezte Vadász Ilona. A hangfelvétel 1971-ben készült. A következő mese a zene után hangzik el. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.
Hány keze van vajon a nyúlnak? 5? Amikkel mosogat, tereget köt? Vagy 3, vagy 9, vagy 10, al és egy fő? Vagy számold meg ennyi?
Nem, hanem 2.
Hogy jön a nagy? Vagy mivel a gyaloglást nem bírja szusszal, helikopterrel?
Nem, hanem busszal.
Mit kell a virággal tenni, ha kókat? Vinni neki finom ennivalókat? Bíztatni te virág magadat bízd el?
Nem, hanem meg kell locsolni vízzel.
Bíztatni te virág magadat bízd el? Betöröljük a kezünk a zsíros, mert ebédre pizza volt, hambi vagy gyírosz. Függönybe, macskába, ingalériába, a hajunkba.
Nem, hanem szabédába.
Mikor a papa már hazavar esve délután 4-kor?
Nem, hanem este.
Kedves gyerekek! Móra Ferenc meséjét Komlós Juci mondja el.
Jó estét, gyerekek! Remélem, ágyban vagytok már. Ma este Vilmácska kezeiről mesélek nektek. Vilmácskának olyan icipici kacsócskái vannak, hogy nem is tudom őket mihez hasonlítani. Úgy hallottam, mint most hallom, hogy egyszer egy galagonya pille azt mondta a másiknak, mikor Vilmácska kezét meglátta. Néni, milyen hamar nyár lett az idén? Már a fehér lilium is nyit. Gyerünk oda, kívánjunk neki jó reggelt. Mire a másik galagonyapille ilyetten pödrött egyet a bajuszán. De hiszen nem nyár az, hanem tél. Nem lilium fehérlik ott, hanem frissen esett hó. Repüljünk innen, míg szépen vagyunk. De az is igaz, hogy mikor ez történt, Vilmácskát még akkor Babucinak hívták, és bölcsőben rengették. Onnan levegtette ki a 2 lilium virágot, és kiáltozott bele a világba szép, értelmes baba nyelven, hogy gá-gá-gí-gí. Megértette ebből mindenki, hogy Vilmácska most azt kérdezi. Napocska, sütöttél-e már ilyen kicsi kézre? Szelecske, cirógattál-e már ilyen fehér kezecskét? Ide nézzen ki, szépet akar látni, mert ilyent vagy lát többet, vagy se. Ez is igaz volt, mert ahogy a bölcsőből kikerült Vilmácska, többet senki se látta fehérnek a kezét. Se apu, se anyu, se napocska, se szelecske, de még az Ilusdoda se. Pedig az minden reggel annyi szappant elvesztegetett rá, hogy azzal patyulat fehérre lehetett volna mosni a világ minden baba kötőjét. De csak nem ért az Vilmácska kezének semmit. Egyet perdült, kettőt perdült, már akkora olyan volt a kacsója, hogy nincs az a tudós, aki kitalálja, miben járt vélük. Bugrács oldalához törülgette, vagy kutyaólat tapasztott vele, a lekváros fazékkal beszélgetette, vagy szénvolóval táncolt. Úgy hallottam, mint a galagonya lepkék beszédjét, mikor a bodri kutya azt mondta az öreg bubos kakasnak. Már látom, hogy el kell bujdosnom a háztól. Ugyan miért, te szegény pára? Világgá kerget a szégyen, hogy én sehogy se tudom olyan szép feketére mocskolni a mancsomat, mint Vilmácska a kacsóját. Olyan ez bátya, mintha mindig kesztyű volna rajta. Bubos kakas leeresztette a szakállát, mint ahogy maga formájú tudóshoz illik, aztán felugrott a ketrec tetejére, hogy az egész ház meghallja a szavát. Azért bizony ne fájjon a fejed, bodri kutya. Kakas úgyse, lesikálják Vilmácskának a kezéről a kesztyűt, mihelyt iskolába adják. De hiszen nem hiába volt az öreg kakasnak akkora taraja, hogy napernyőnek is használhatta volna, ha az volna a kakas divat, tudja az, mit beszél. Hárman fogták, ketten szappanozták Vilmácskát tegnap reggel is, mikor iskolába készült. Én húztam a friss vizet a kezére a szivárványos kútból, azóta se bírom a jobb karom. Vilmácska akkorákat sikított, hogy a verebek azóta se mernek a házuk tájára menni. De nem értes semmit, mert anyuka is megharagudottám, és akkorát toppantott a lábával, hogy maga is megijedt tőle. Légycsapó poroló, ki égne a szemem a szégyenletemben, ha megint azt mondaná a tanítónéni, hogy az én kislányomnak olyan a keze, mintha a házmester bácsi azzal szokta volna az udvart söpreni. Olyan is lett a Vilmácska keze, hogy maga se ismert rá. El is dugta a kabátkája zsebébe, mert nézni se szerette, amilyen fehér volt. Szinte el se hitte, hogy az ő keze. Bevezeg az iskolából hazafelé, úgy lengette, lobogtattám, mint valami patyolatkendőt. Anyukám, anyukám, újjongta már az utca sarkán. Azt mondta a tanítónéni, csoda, hogy el nem olvad a kezem, mikor a nap rásütött, mert olyan ez, mint a hó. De olyan is maradt az még ebéd után is, aminek Vilmácska nem is várta a végét. Mire apu odaadta volna neki a fekete kávés cukrot, akkorra már ő a kutat nyikorgatta az udvaron. Olyan zápor esőt zuhogtatott a kezére, hogy csak úgy porzott. Anyukának repesett a szíve örömében, és mikor Vilmácska elindult az iskolába, rózsaszínre csókolta a hófehér kacsóját. Látod-e, szívecském, hogy nincs szebb a tisztaságnál? Tudtam én azt, hogy hamar megtanulja ezt az én okos kislányom. Alám! De az okos kislány kisvártatva olyan bömböléssel szaladt vissza az iskolából, hogy összeszaladt ilyettében az egész ház. Még a bubos kakas is úgy fölmeresztette a taraját, hogy tán azóta se bírta leereszteni. Hol fáj? Kibántott csibuskám? Kérdezte anyuka fehéren, mint a fal. Csibuskám kétségbe esve tapasztotta a szemére könnyektől nedves tenyerecskéjét. Ma délután nem kell